Mérleg.
Jó estét kívánok! Hogyan készül a történelem? Ez egy könyvcím. Nem néhány héttel ezelőtt jelent meg, de frissnek mondható a szerző Marosán György főiskolai tanár, a mikrofonnál a felelős szerkesztő Rékai Gábor. Nem kis téma, úgyhogy rögtön egy picit szűkítek is, és hát kicsit átfogalmazom az engem e pillanatban talán legjobban izgató kérdést, induljunk szerintem ezzel. Ez az átfogalmazott változat így hangzik. Pontos-e, ha úgy kérdezem, vagy úgy mondom, hogy a könyv igyekszik válaszolni arra a kérdésre, hogy kommunisztikus gondolat egészében vagy részében rehabilitálható-e? És még pontosabban, vagy még konkrétabban, igenis, a Marosán György azt mondja, hogy bizonyos elemei rehabilitálandók.
Ez két provokatív kérdést is fölvet. Az egyik, hogy egyáltalán szükséges-e rehabilitálni a szónak abban az értelmében, hogy van-e még ennek egyáltalán jövője, és a másik az, hogy rehabilitálható-e egyáltalán. Na most szeretném rögtön az elején elmondani, hogy a könyv megírásának az alapgondolata ez volt, de innen alapvetően eltértem, tehát nem egy ideológiai művet alkottam, ez egyébként nem saját elhatározásból született, a módszer vezetett erre rá, és jutottam végül vissza erre a gondolatra, tehát ez egy a társadalmi evolúcióval foglalkozó nagy munkának egy meghatározott része. Még azt is el tudom mondani, hogy egy picit oly módon foglalkoztam ezzel a témával, mintha könyvet írhattam volna arról, hogy a áramló folyadékok és gázok elmélete, és fölvetettem volna benne folyamatosan azt a kérdést, hogy lehet-e készíteni levegőnél nehezebb tárgyból repülő szerkezetet. Végig vezetem ezt a gondolatot, és a végén azt mondom, hogy elvileg lehet, ha. Nagyjából így jutok el egy hosszú gondolatmenet végén arra, hogy az ezredfordulón olyan átalakulás megy végbe a világban, amely, hát hogy mondjam, hosszú távon stabil közösségé formálhat valamit, amiről nagyon sokan, nagyon sok szempontból azt mondták, hogy hát ez egy ilyen kommunisztikus közösség.
Ez azért is érdekes, és remélem, hogy a hallgatók számára is eléggé érdekes, mert itt van egy önálló módszertan, kutatgat az ember különféle dolgokat, felismer, vagy felismerni vél ugye folyamatokat, és egyszer csak azt mondja, ha-ha, hát ezek a folyamatok, hogyha bizonyos absztrakción átvezetem őket, akkor ezek részben már ismerős, ismert, vagy ahhoz hasonló, már meglévő, talán alacsonyabb szinten, társadalmi folyamatokra jellemzőek.
Ez pontosan így történt, és örülök, hogy ezt a dolgot így vetetted föl. Nekem nagy élmény volt végigmenni ezen a folyamaton. Én az elmúlt mondjuk 4 évben kutattam, és csak arra jöttem részben rá, hogy a kutatás egy csodálatos dolog. És csodálatos volt különböző elemekre rájönni, ráébredni a társadalom különböző jelenségére. Jé, ez értelmezhető a társadalmi evolúció módszerével, és majdnem melléktermékként jött ki a végén az, hogy bizonyos átalakulásokkal hogyan lehet stabil valamiféle ilyen közönségtípus. Szeretném rögtön megnyugtatni a hallgatót, hogy nincs szó arról, hogy csak ez, hanem arról, hogy nagyon sokféle közösség élhet együtt egyszerre, olyan közösségek, mert a könyvnek egy bizonyos részében elemzem a különböző kommunákat Amerikában, majd a kibucokat, és mindegyikről megállapítom, hogy igazán a végén, amikor a kezdeti feltételek megváltoznak, a perifériára szorulnak. Ma az állítás az, hogy valószínű stabilan létezhetnek a jövőben.
Hát egy közbevetés, amivel egy kicsit úgy érzem magam, mint elefánt a porcelánboltban, a kommunákról jutott eszembe, illetve azok történelmi fejlődésének vizsgálatáról, hogy tudnélik, elképzelhető az, hogy igen különféle eltérő rendszerek, közösségi formák egymás mellett létezzenek a Földön?
Igazán a könyvnek talán az utolsó mondata valami ilyenre céloz, és ezt nem tudom. A 90-es években írta meg Huntington a könyvét, a civilizációk összeütközése. A könyv megírásának pillanatában sokkal optimistább voltam. Ma végigélve eseményeket látva, filmeket, most egyébként az Amerikai ütközések című filmre gondolok.
Mellettek Oscar-díjas és kiváló.
Kezdem érezni azt, hogy a multikulturalitás megélése egyáltalán nem könnyű, De erre én most nem tudok válaszolni, csak azt tudom, hogy gazdaságilag és nagyon sok szempontból ezek a közösségek igenis együtt élhetnek, hogy aztán erre ténylegesen képesek lesznek, ezt nem tudom.
Hát részben attól a felismeréstől függ, hogy akár önvédelmi és túlélési okokból valamiféle megalkuvásra, vagy együttműködésre, kooperációra, vagy békés egymás mellett élésre, ez egy más terminológia, de ide is illeszthető, képesek lesznek. Az evolúció, és most akkor a fősodorhoz térjünk vissza, a társadalmi evolúció lényegében, ha válaszokat talál, akkor arra az egyszerűbben is megfogalmazható kérdésre talál válaszokat, hogy mi lesz velünk? Tehát mivé alakul az emberi társadalom?
Egy picit pontosítok, nem az, hogy mi lesz velünk, mi minden lehet, kettő. Az evolúció igazán arra alkalmas, az evolúció mint módszer, hogy visszafejtse azt, ami a múltban történt. Megérteti velünk azt a fejlődési folyamatot, hogy hogyan jutottunk el idáig, ez a társadalomra is igaz, a biológiára is igaz. Nem ad azonban a választ, hogy mi lesz a jövőben. Ez egy nagyon lényeges megállapítás, ez egyébként rögtön mondja, miért nem lehet a jövőről, Marx szavaival érve, recepteket gyártani, Popper pedig azt mondja, hogy nem lehet előrejelzésre használni.
Ez Karl Popper.
Igen. A föloldás az az, ha viszont előre tudom jelezni azt a környezetet, amelyben a társadalmak élni fognak, bizonyos megállapításokat tehetünk azokról a struktúrákról, amik a jövőben kialakulhatnak.
Igen, itt nagyon fontos azt megjegyezni, hogy első pillanatban teljesen primitív gondolat, hogy a jövőről kérdez bárki bármit, mert hiszen hogy lehet összehasonlítani a 20. század közepét, akár csak technikai szintjét tekintve, és persze társadalmi következményeit is tekintve, a 21. század várható 30-as, 40-es évek beli helyzetével.
Ezt valahogy úgy kell elképzelni, és erre vonatkozik a könyvnek a címe, Hogyan készül a történelem, hogy a történelem során meghatározott időközönként, nem is nagyon gyakran voltak alapvető átalakulások, amikor a környezet változott nagyon meg, ezt egyébként a evolúciós pszichológia evolúciósan alapít környezetnek nevezi, amelyben bizonyos fajta intézmények, bizonyos fajta struktúrák, konstrukciók alakulnak ki. Ez így volt az állatvilágban, amikor létrejött az a légkör, amiben oxigén van, ki lehetett jönni a szárazföldre,
és lehetett levegőt
és lehetett levegőt, de akkor, hogyha létrejön, az a konstrukció, nevezetesen a tüdő. Tehát a biológiai lényeket úgy kell elképzelni, mint ilyen adaptív konstrukciók rendszeréből álló valami. Láb van, ami jó valamire, a szem van, ami jó valamire. Na most ezt a gondolatot lehet átvinni, a társadalmak is így néznek ki, létrehoznak, kénytelenek létrehozni adaptív konstrukciókat. Amikor a letelepedés megtörténik, létrejön ilyen adaptív konstrukció, mint az állam, mint a vallás, mint a piac. 1500 táján hasonlóképpen jönnek létre adaptív konstrukciók, ezzel jön létre ugye a polgári társadalom, a világpiac, a tőzsde, a demokrácia, az autonóm személyiség, ezek adaptív konstrukciók. A kérdés az, én ezt kutatom, és erre próbálok választ adni, hogy valamikor az ezredforduló táján, az 1970-es, 80-as évektől, az azt követő évtizedekben végbe megy a világban valami jelentős átalakulás, ami méreteiben, hatásában ezzel az 1500 és mondjuk időszámításunk előtti 6000-rel összemérhető. És ez új konstrukciókat hoz létre, és valahogy ehhez formálódnak a társadalmak.
Azért ez egy elég merész kijelentés, egyszerűen csak az idő tartamokat nézve, hogy itt néhány évtized jelentősége összevethető a régmúlt néhány évszázad fordulatával.
Most az 1970-es évek. Ugye ekkor van az olajválság, ebben a korszakban születik a Növekedés korlátai című könyv, aminek egy változatát én is használom.
Környezetszennyezés,
a globális problémák ekkor jelennek meg, és erre utal a könyvben még néhány nagyon érdekes trend. Tehát az egyik az, hogy valamilyen értelemben a Föld korlátos lesz, és megjelenik az a gondolat, hogy a fenntartható fejlődés. Erre a korszakra igaz az, ami a könyvnek egy fejezetében, amikor a boldogságtrendekről írok, azt mutatom meg, amikor a korábbi, tulajdonképpen az elmúlt 500 év trendje, ha többet dolgozol, többet fogyasztasz, még boldogabb vagy, ez a trend megtörik, és úgy tűnik, hogy hiába dolgozol többet, hiába fordítod a szabadidődet munkára, majd, hogy egyre többet fogyaszthass, a boldogság nem nő. Tehát úgy tűnik, hogy a fogyasztás növekedésével a boldogság nem nő, és ez a két tényező együtt eredményezi azt, hogy emberek gondolhatják azt, amit egyébként a múltban nem, és itt, ha úgy tetszik, bizonyos kritikát gyakorol saját apám, saját önmagam felett, amikor ugye egy fejletlebb szinten mondták azt, hogy nyugi, neked ez már elég, de eljöhet az a szint, hogy emberek fogják azt mondani, kösz, nekem ez elég, én nem fordítom a szabadidőmet arra, hogy még nagyobb kocsi, és így tovább, hanem az alkotással foglalkozom. De ez nem mindenki számára választható, de egyre növekvő réteg számára választható.
Hát igen, így kicsit jobban kifejtve érthetőbb, hogy miért történelmi ez a pár évtizedes pillanat. Zárójel. Az ördög ügyvédje kérdezi. A társadalmi evolúció csak hasznos, ahogy a biológiánál itt a példák, a láb, meg egyebek. Szóval csak hasznos termékeket hozott létre. Példaként szerepelt a tőzsde, a bankok, stb. Nem ezekről beszélek, amikor feltételezem, hogy haszontalanok. Nem is tudom, hogy vannak-e ilyenek. De érdekes lenne tudni, hogy a társadalmi fejlődésnek vannak-e vakbelei. Mert arra szokták azt mondani, hogy minek az az embernek.
Először is, ugye mit jelent az, hogy hasznos? Van egy környezet, a környezet fölvet problémákat, és valami ezekre a problémákra választ kell adni. A válasz nagyon sok esetben ebben az értelemben egy konstrukció. A vakbél is konstrukció volt. Ez arra példa, hogy igenis bekövetkezhet az, hogy bizonyos adaptáció, ha úgy tetszik, maladaptívá, nem adaptívá válik. Egy nagyon jellegzetes példa erre, ugye ősünk az emberi válás során nehéz körülmények között élt, éhezett sokat, tehát kialakult benne az, hogy minél több húst, minél több cukrot zabálni. Aztán eljött egy olyan környezet, amiben hús is, cukor is van elég. Mi lett a következménye? Hogy ez az egyébként adaptív késztetés, hogy keresd a cukrot, az édeset, hogy egyél sok húst, az átváltott abba, hogy az emberek vészesen elhíztak. Tulajdonképpen ebben a logikában jelenik meg, ha úgy tetszik, az a gondolat, hogy a piac, amit én valamikor régen nagyon gyanakodva szemléltem, de ugyanez vonatkozik az államra is, az adaptív megoldás. Aki nem fejleszti ilyet ki, elpusztul, a fejlődés perifériájára szorul. De ez nem jelenti azt, hogy ez mindenhol, minden körülmények között megmarad.
Igen, ez nagyon izgalmas.
De ahhoz, hogy ha úgy tetszik, csökkenjen, ahhoz meghatározott környezettípus kell, és amíg ez nem következett be, amíg szűkösség van, addig nem lehet megszüntetni.
De azért is izgalmas ez, hogy vajon az ide vezető út, mondjuk az állam, talán az elég általános, egyetlene és kizárólagos.
A kutatás során számomra, mint ember számára, sokszor a legnehezebben megoldható problémát jelentette. Van egy az evolúcióban, de másút is visszatérő érdekes vita, a panglossi elv. Ugye Pangloss Leibnizet követve mondja azt a Candide-ban, hogy ez minden lehetséges világok legjobbika. Az evolúció bizonyos értelemben ezt mondja. Ami kialakult, az adott körülmények között a lehető legjobb, de ez nem vonatkozik a jövőre. Tehát azt kell mondani, amikor államról beszélek, hol vannak azok a közösségek, amelyek államot nem alakítottak ki. Ezek eltűntek. Mást mondok, és ez egészen meghökkentő. Egy hónappal ezelőtt jelent meg, azt hiszem a Science-ben egy nagyon érdekes cikk arról, egy hölgy írta, aki majom kolóniában vizsgálta ugye az együttműködést, tudjuk, hogy ebben vannak alfahímek, akiknek sok minden mellett az a szerepe, hogy rendet tartanak a kolóniában. Kiemelte ezeket az alfahímeket a közösségből, akik tehát rendet tartottak, és a közösség szétesett. Ha úgy tetszik, a majmok boldogtalanabbak lettek. Nagyon zavaró ez a gondolat. Tehát azt kell mondani, az állam evolúciós adaptáció. Aki kifejleszt ilyet, az fejlődik, aki nem fejleszt ki, az elmarad. Ugyanakkor állandó verseny van, hogy figyelem, szorosabb kapcsolatok, vagy éppen lazább.
Arról nem is beszélve, hogy hát azért ez is elég régen megjelenő gondolat, hogy tudnék azért az állam sem örök. Mármennyire is szükségszerűsének lehet nevezni, vagy értelmezni az előbbiek fényében is, hát korán sem állítja senki azt, sőt, feltehető, hogy jó megérzés az, csak hát nem biztos, hogy mi megéljük, hogy ugye nem egy örök kategória.
Ez így van, és hát tulajdonképpen újra visszatérünk ahhoz a gondolathoz, van valami ezredforduló, az ezredfordulón végbe megy nagyon sok érdekes változás, gondolok a globalizációra, a világ szűkössé válására. Az emberi szabadság soha nem látott kiteljesedésére azért a 20. század végén meghatározott régiókban, és ez nagyon sok kérdés egészen más oldalról vet föl, tehát ez fölveti azt a lehetőséget, hogy az állam bizonyos területeken visszaszorul, nagyobb önállóságot hagy például egy közösségnek, hogy aszerint a életellek szerint éljen, ahogy éppen ő akar.
Hát miután jó alaposan megbeszéltük, pontosabban nem igazán alaposan, persze, hiszen órákig lehetne erről beszélgetni és gondolkodni, a jövő előre láthatatlanságát tudnélik, hát azért óhatatlanul belekerült a könyvbe is nagyon jó pofa, hangulatos fejezetcímként a jövő Laci konyhája, ami hát akkor most végülis minek a segítségével próbál mégiscsak korlátozott, alternatív vagy egyéb jelzőkkel ellátható jövőképeket konstruálni.
Szándékosan használtam ezt. Marxnak ez egy nagyon rövid megjegyzése, a barátai mindig arra késztették, vagy azt mondták neki, hogy mondjon már valamit, milyen lesz a jövő kommunista társadalom, és akkor Marx így válaszol, hogy nem vagyok hajlandó receptet gyártani a jövő jövendő Laci konyhájára. Az evolúciós modell ezt abszolút mértékben igazolja, nem lehet megmondani. Én tehát inkább azt mondom, és fordítok egy különös gondolatot, hogy ha azt akarod, hogy létrejön egy tökéletes, vagy egy nagyon jó társadalom, akkor nem kitalálnod kell, hogy hogy fog ez kinézni, hanem formálj egy olyan társadalmat, ahol maximális lehetőség van az evolúcióra, és az emberek majd ki fogják találni. Ugye élek azzal a különös példával, amit én a Rákok szigete szovjet fantasztikus regényírótól vettem, amikor arról van szó, hogy ez a 70-es évek során íródott, hogy Amerikában kitalálnak egy önmagát tökéletesítő és önmagát létrehozni képes mechanikus szerkezetet, ezt a rákot, és akkor azt gondolják, hogy ezt majd átküldik a Szovjetunióba, az ott megeszi a szovjet hadsereg tankjait, repülőit, és közben újabb rákokat hoz létre, és akkor így le lehet győzni a Szovjetuniót. Csak fölvetik azt a kérdést, hogy nem tudjuk, hogy az, amit létrehoztunk, a legjobb-e. És akkor jön az ötlete a szerzőnek, vagy a rák tervezőjének, hogy ezt nem kell kitalálni. Kirakjuk egy szigetre ezt a rákot, az elkezd létrehozni, visszamegyünk 3 hónap múlva, és megnézzük, hogy mi keletkezett, és az nyilván a legjobb. Ezt a gondolatot fordítom arra, hogy nem feltétlenül kell kitalálnunk, milyen lesz ez a jövő társadalom. Hagyni kell az embereknek, hogy létrehozzák a maguk társadalmát, és ezeknek a közösségeknek az evolúciós vetélkedése, de ez egy békés vetélkedés, hiszen a közösségből ki lehet lépni, be lehet lépni, én magam meggondolhatom magam, amikor beléptem valamba, köszönöm, ez nekem elég, átmegyek máshova, fog kialakulni, hogy milyen közösségtípus nő, milyen közösségtípus csökken, és így jöhet létre az, hogy mi lesz az, ami a jövőnek, most idézőben mondom, nyerő, de valószínű a megoldás az lesz, hogy nem lesz egyetlen típus, hanem nagyon sokféle típus lehet.
Azért irigylésre méltó ez az optimizmus. Szóval, hogy az emberi társadalmaknál vetélkedésről beszéljünk, és rögtön különféle kétely nélkül oda tegye az ember mellé, hogy természetesen békés vetélkedés lesz, hát én azért nem lennék ennyire optimista. Eljut oda az ember, hogy ez menjen.
Ez ugye sokszor erősen függ attól, hogy mennyire különböznek a közösségek, ez igaz. De tulajdonképpen ez folyamatosan megy azért. Ezért talán az egyik legérdekesebb, vagy számomra a legmeghökkentőbb gondolat az volt, ha most tovább folytatom, amit az előbb elmondtam, hogy melyik az a társadalom, amelyik ezt leginkább lehetővé teszi. Hát ez bizony a liberális, demokratikus kapitalizmus. Tehát, ha kommunizmust akarsz, ne gondolj ki jövőképeket. Hozz létre egy ilyen társadalmat, ahol az emberek kitalálhatják, megvalósíthatják gondolataikat, és az embereknek a egyéni döntéseiből, hogy neki ez nem jó, hogy neki inkább az jó, vagy az nem jó, átlép ide, fog kialakulni, hogy milyen közösségeknek nő meg a, ha úgy tetszik, a támogatottsága, és milyenek szorulnak a perifériára.
A boldogság alternatívákról, vagy boldogság trendekről még mindenképpen érdemes lenne egy pár szót váltanunk. Hogy tudnélik ez, miféle megközelítésekben értelmeződik? Társadalmi összefüggésekben, az egyéni boldogulás társadalmi körülményeiben, valamiképpen biológiai egyetként keressük inkább azt, ami jó nekünk, azokkal a korlátokkal, amikről néhány perce beszélt, hogy tudnék bizonyos előzetes elképzelésekhez, álmokhoz képest néhány nem jött be.
Ez egy nagyon érdekes kérdés. A következő könyvemben fogok foglalkozni, remélem, az ember, ha úgy tetszik, programozottságával, akkor amely ma úgy néz ki, talán egy ilyen genetikai, mimetikai, lingvisztikai programozottságot jelent, vagyis az embert, mint biológiai lényt, az evolúció programozza arra, hogy, ahogy mondtuk, keresse ha úgy tetszik, a fizikai kielégülést, biztonságot és így tovább. Aztán, mint társas lényt, már tulajdonképpen a majmok csoportjában programozza arra, hogy keresse a státuszt, amit a közösségben elfogad, erre épül rá a tipikusan társadalmi típusú programozottsága. Tehát én azt látom, hogy nagyjából ezt az utat követi végig, szinte a 20. században a sokak által ismert Maslow-féle hierarchia, amikor azt mondja, hogy első szinten van a biológiai szükségletek, második szinten van a biztonság, a harmadik szinten a befogadottság a közösségbe, a negyedik szinten tulajdonképpen a közösség elismerése, és az ötödik szinten az önmegvalósítás. Az egyén ezeken a Maslow lépcsőkön a fejlett társadalomban egyre följebb lép. Eljutottunk
oda... talán egyre többen tudnak egyre följebb lépni. Ez is mérv, vagy ez nem fontos? Tehát a számszerűség.
A könyvben van egy ilyen ábra is, amit próbálok bizonyítani. Azok, akik a világgazdaságba bekapcsolódnak, azok számára egyre inkább elérhetők az úgynevezett boldogságjavak. Ezt Amerikában csodálatosan lehet látni, ezeket a görbéket, Amerikától leszakadva 10-15 évvel Nyugat-Európa és mások, gondoljuk csak arra, hogyan vált Magyarországon általános a mobiltelefon, és így tovább. Mondok még egy példát, ami számomra egészen meghökkentő. Olvastam egy másik könyvet, Brigitte Hamann, Hitler Bécs. A könyv azért érdekes, mert leírja, hogy nézett ki Bécs 1910-ben. Azt mondja, Bécsnek van 800 ezer lakosa, és ebből 80 ezer ágyrajáró. Az ágyrajáró azt jelenti, ezt még az apámtól tudom, hogy más alszik az ágyban reggel 8-tól este 8-ig, mint este 8-tól reggel 8-ig. Tehát 1910, 80 ezer ágyrajáró, és elterik fél évszázad, két vesztes háború, és nekünk Bécs a mennyország. Tehát én azt akarom mondani, hogy miközben igaz az, hogy a 20. század, a borzalmak százada, a szélsőségek százada, hihetetlenül kibővült a szabadság, és hihetetlenül megnőttek a boldogságjavak. Tehát azt mondom, hogy nagyon sokan léphetnek fel. A meghökkentő az, én most azokról beszélek, akik fölfele lépkedtek. És az Magyarországon és a társadalomnak 30-40%-a, amikor fölértél a negyedik szintre, döntened kell, vagy döntési helyzet elé állíthatsz. Elindulhatsz abba az irányba, hogy neked nagyobb kocsi kell, még nagyobb ház kell, presztízsfogyasztás kell, más ruha, és így tovább. És elindulhatsz abba az irányba is, hogy tulajdonképpen van egy normális lakásod, van autód, vagy éppen nincs szükséged autóra, és most a szabadidődet alkotásra, vagy arra fordítod, amire szeretnéd. Azt akarom mondani, és ez tulajdonképpen a könyvnek egy érdekes állítása, vagy az én felismerésem, amit egyébként az én a saját életem során is hasznosítok, hogy amikor bizonyos fajta gazdagság szintjét elérted, akkor dönthetsz, hogy tovább mész abba az irányba, hogy presztízsfogyasztás, de dönthetsz úgy is, hogy neked ez elég, és alkotással, művészettel, vagy amivel akarod, azzal töltöd az idődet. Ez a döntés a fiaink nemzetéke számára adott. És igazán ez a legérdekesebb dolog, amivel ma egy fiatalnak szembe kell néznie.
Amiből az is következik, ha ez így van, hogy az egyik legfontosabb tanítani, tanulni való éppen az lenne, hogy ezeket a döntéseket az ember valóban milyen komponensek hatására hozza meg, illetőleg, hogy mennyire ismeri önmagát, hogy merjen önmagának megfelelően dönteni.
Ez így van, pontosan.
Még egy valami itt eszembe jutott, amikor itt a fejlődés mennyiségi ismérveiről, vagy nem is tudom, a sorsunk mennyiségi ismérveiről automobil volt szó, hogy tudnélik, más dolog talán, vagy nem is tudom, van objektív mércéje a boldogságnak, vagy ez egy végtelen szubjektív kategória, mert ismerek én olyan embert, akinek szuper autója van, hogy maradjunk ennél, és hát sokkal rosszabbul érzi magát, mondjuk, mint én az Astrámban.
Ez így van, amikor én boldogságról beszélek, akkor ezt részben leegyszerűsítem a mérhető kategóriára. Sok nemzetben folytatnak olyan kutatásokat, ahol fölteszik azt a kérdést, hogy minden tekintetbe véve, hogy ítéled meg magad, mennyire vagy elégedett az életeddel. Tudjuk, hogy az élettel való elégedettség, ugye angol azt mondja, a well-being és a happiness nem teljesen ugyanaz. Mégis erről van szó, itt inkább az a legérdekesebb, és a könyv ezt idézi, és nagyon sok példa mutat erre, hogy az egyén számára egyre több minden elérhető, miközben minden szabad, miközben olyan szexuális, meg más jellegű viselkedési formákat folytathatsz, ami régen elképzelhetetlen volt.
Nem is olyan nagyon régen, évtizedekkel ezelőtt.
Pontosan.
óriási gátak voltak.
Ugyanakkor az önmagukat boldognak érző emberek aránya nem nő, sőt csökken, egyre több a depressziós, és így tovább. Tehát itt van egy nagyon érdekes ellentmondás, és azt gondolom, hogy ez fogja az embereket arra késztetni, hogy keresi azt, hogy igazán mi jó neki. És azt lehet mondani a világgazdaságban, lehet látni ezeket a mozgalmakat. Én is hivatkozom, nagyon érdekes, az önkéntes egyszerűség mozgalmára. Úgy hívják kommunalizmus mozgalmára, amikor keresem azt az életmódot, ami a lényemnek leginkább megfelelő, próbálom függetleníteni magam a külső társadalmi rábeszéléstől, hogy neked Gyurka vagy bárki ezt kell elérned, ilyennel kell rendelkezned, ha te ezzel nem rendelkezel, akkor te valamilyen értelemben gyengébb vagy, ha azt mondom, hogy köszönöm, nekem ez elég, azzal foglalkozom, ami engem érdekel.
Igen, persze azért itt muszáj megjegyezni, hogy ennek az életmód választásnak azért olyan determinánsai vannak, nem csak a vélemények, meg ilyesmik, hanem a valóságos akadályok, és most nem anyagi szintre gondolok, hanem az emberi képességek, nevelődés, és a többi, amelyről viszonylag kevesebb szó esett, hát mindenről nem tudunk például
ez igaz, de ezzel kapcsolatban a helyzetet egy picit jobbnak látom, mint általában gondolják, más szempontból lehető rosszabbnak, hogy a könyvemben hivatkozom, vagy máskor is írtam a flow-ról. Ugye ez a Csíkszentmihályi Mihály elmélete, amely egy nagyon érdekes elmélet, könyve megjelent magyarul, amely azt mutatja ki, hogy sokféle ember érezheti magát igazán boldognak. Még egy kovács is lehet boldog, miközben nehéz körülmények között kovácsolja a vasat. Egy háziasszony, amikor egy nagyon jó ebédet elkészít, olyan, amikor egy nyugdíjas, amikor a kertjében tesz-vesz, ez az embert ugyanúgy a boldogságnak nagyon magas szintjére eljuttathatja. Tehát nem csak a nagyon kiművelt emberfő sajátja ez, de mindenféle boldogságnál elmondható, hogy kitartás kell, teljesítmény kell, ha úgy tetszik, sokszor szenvedés kell. És igazán, mintha azt látnám ma, hogy azok lesznek igazán boldogok, a Csíkszentmihályi felméréseiből ez kiderül, aki képes arra, hogy összpontosítson, egy valamivel foglalkozzon, nagy teljesítményt fejtsen ki, sok mindenről lemondjon.
Hát ez az, amire azt szokták mondani, hogy nem feltétlenül a cél, hanem az oda vezető út az ez, a gyönyörűség.
Ez így van. Azt hiszem, ez Cervantes mondja, hogy jobban szeretem az utat, mint a fogadót. Ez pontosan így van.
Befejezésül, hogyan készül a történelem? Hát mi egy-két mozzanatot felvetettünk. Mi volt az, kicsit bulváros, de hát befejező kérdésnek talán megfelelő, mi volt az, amit nagyon fontosnak gondol e könyv összefoglalójaként, vagy a fülszövegére mindenképpen fontosnak gondolnák írni?
A fülszövegre egyébként ki van írva, és pontosan az, amivel az előbb foglalkozunk, a boldogság. Tehát tudja minden ember, a magyar társadalom legalább 50%-a, 60%-a szembe találkozik ezzel a problémával. A fiatalok nagy része szembe találkozik ezzel a problémával. Mit kezdjek magammal? Idáig a történelem során ez nem volt probléma. Megszabta számunkra a környezet, megszabták, hogy meg kell teremteni a boldogság infrastruktúrális feltételeit.
Erősebb ma, és közvetlenekbe voltak
pontosan,
a meghatározók.
Ma azonban te döntesz. Te döntöd el, hogy ha úgy tetszik, az öröm, a flow típusú boldogság útját járod, vagy a fogyasztás típusú boldogság útját járod, és akkor hagyj fejezem azzal be, Angliában voltam, és a egyetemre menet mindig egy ilyen baptista templom mellett vitt el az utam, és ott mindig ki volt írva a hét üzenete, és egyszer a következőt olvastam: kemény munkával fölküzdheted magad a létre a legtetejére, de meg lehet akkor döbbensz rá, hogy a létre a rossz falnak volt támasztva. Ez engem nagyon megragadott, és tulajdonképpen ez a nagy igazság, amivel a legtöbb fiatal szembenéz: kemény munkával felküzdheted magad a létre a legtetejére, de meg lehet akkor döbbensz rá, hogy a létre rossz falnak volt támasztva. Tehát foglalkozzanak azzal, hogy milyen falnak támasztják a létrát.
Szóval tanulságos, ahogyan készül a történelem, hogy egy kicsit kifordítsam a címet. Marosán György volt a szerző és a vendég, viszont hallásra.